Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm vendégemet, Csorba László történészt, az MTA doktorát, az ELTE professzor emeritusát, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatóját, és ami témánk szempontjából nagyon-nagyon fontos, a Római Magyar Akadémia volt igazgatóját. Olaszországról fogunk beszélni, az olasz-magyar kapcsolatokról. Ki tudhatott többet Olaszországról, mint Giulio Andreotti, aki 10 éve hunyt el. A szenátor, az örökös szenátor egy mondatát szeretném idézni. Nem mindig könnyű elmagyarázni Olaszországot a külföldieknek. Nálunk a leglassabb vonatokat gyorsítottaknak hívják, az esti kurír, vagyis a Corriere della Sera pedig reggel jelenik meg. Hát milyen is ez az Olaszország úgy általánosságban, ahol az ismeretségünk, a személyes ismeretségünk egyébként Messinához kötődik, ahol 2006-ban egy az 56-os évfordulót bevezető rendezvénysorozat első állomásán ismerkedtünk meg, és ott...
Ahol a Messinai Egyetem rendezett egy nagyszerű konferenciát, és ott kiváló barátunk Pasquale Fornaro, az ottani történész professzor, nagy risorgimentista, és kutató, de hát ott ugye ott a modernkor az összekapcsolódik, tehát ott a 19-20. Századnak ugyanazok a szakértő, és egy remek konferencia volt, és még emlékszem a különös olaszos tésztákra, vagy a szicíliai tésztákra, mert egy átlag olasz sem értette meg mindig feltétlenül, hogy mi van egy szicíliai étlapon, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy milyen is Olaszország.
Igen. Hogy élted meg, csak egy személyes kérdés, így bevezetőképpen azt az időszakot, amíg kint voltál, és az akadémia igazgatója voltál?
Ugye hát hosszú előzménye van ennek, ugye lehet, hogy visszanyúlik a gyerekkoromhoz, ahol a falakon olyan rajzok találhatók, amiket az ükapám, aki 1934-35-ben festőként járt Olaszországban, akkor készítette ezeket a rajzokat. Ő egyébként a Salmát maga által keresett pénzből volt ott, mert egy erdélyi festőről van szó, Baramás Miklósról, aki korábban Bukarestben volt, és ott jól megszedte magát a bojárokon, és a megszálló orosz csapat tisztjeinek megrendeléseiből, és ezután járt Itáliában, és ezek a rajzok lenyűgözőek, a Lago di Como környéke, vagy a Lago Maggiore. Tehát ilyen szavak a gyerekkorból zsizsegnek a fülemben. Ráadásul ugye későbbi feleségével, az ők anyámmal Rómában ismerkedett meg, ő Veselényi Polixenának volt a társalkodó nője, a híres bárónőnek, az írónőnek, és együtt reggeliztek mindig, mert korábban Barabás tanította rajzolni Polixenát, és együtt reggeliztek a Café Greco-ba egy John Paget nevű nagyszerű unitárius angol férfiúval, és ez a bizonyos társalkodó, egy francia, egy Suzanne Boadesen és Barabás, ők szerelmileg összejöttek, ötlettel, ha ők akkor nem találkoznak, akkor én se vagyok most itt. Tehát mondhatom, hogy talán az olasz kapcsolatok ide viszonyulnak. Aztán persze az egyetem, ugye egyházszövetleti témával foglalkoztam, katolikus témával, ez kellett a római-vatikáni kapcsolat, ez vitt aztán ösztöndíjakra, és így épült ki az az előtörténetem, ami után úgy éreztem, hogy talán érdemes megpályáznom a római munkát, ahol mint kulturális menedzser dolgoztam tulajdonképpen a Római Akadémián, de mint tudományszervező is, hiszen rengeteg tudományos konferenciát, egyebet is szerveztünk, és ezek mind együtt jöttek össze ilyen előzmények után.
Mit gondolsz Andreottinek a bombójáról?
Remek, és hát ezt aztán lehetne folytatni. Az olaszoknak elsőrangú, hogy mondjam, önhumorikus van egyébként ebben a szempontból. Például ugye láttam egy kis filmet, ahol azon ugye minden elágazásnál van 40 tábla. Tehát teljesen lehetetlenség elolvasni, és egy rajzfilm ezen poénkodott. De hogy mondjak el egy kis rövid kis történetet, ami számomra ugyanezt személyes élményben is koncentrálja. A gyerekeket vittem reggel iskolába föl a Gianni Colore, ez Róma egyik dombja, és ahogy lefelé jöttem, megállt a piros lámpánál az autó. És az előttem levő két autón, azt látom, hogy kiszáll az egyik sofőr, megkerül a másikat, és beüvölt valamit a letekert ablakon. Majd úgy visszalöki az autót, és megy vissza a helyére. Abban a pillanatban ez a sofőrnek bekiabálta, kiugrott az autójából, megkerülte, és bemondott ott valamit a másiknak, mire az kiemelt egy hatalmas csavarkulcsot, és kilépett az autóból. Ebben a pillanatban nők ugrottak ki mindkét oldalról, és ráugrottak a két férfire, hogy őket visszafogják. ebben a pillanatban átváltott a lámpa, ugye zöldre. Erre az egész hegy elkezdett dudálni, hogy mit hülyeskednek ott, hagyják abba. De ilyen, mit csinálsz? Egymást lögdösítve végül leállt az egész. Beültek az autókba, és elhajtottak. Tehát ez a lenyűgöző utcaszínház, ez teljesen varázslatos volt, mint egy Commedia dell'arte-t néztem volna a 17. századból. De az is benne volt, hogy nekik van valami egész lenyűgöző kultúrájuk, hogy nem csak egyszerűen élik az életet, hanem folyton azt játsszák, hogy ezt élik. Tehát ők nem egyszerűen sofőrök voltak, akik veszekedtek, hanem őket, mint egy előadást előadták nekünk ott, az egész hegyoldali közönségnek, és ez a fajta saját, amiben egy nagyon mély, az ókorba messze visszanyúló kultúra van benne, és néha számunkra kicsit váratlan, szokatlan, ostoba dolgok, de mégis valahogy hangulatilag ez számunkra szimpatikus, lehet, hogy mondjuk a német vagy a szláv környezethez képest szimpatikusabb, és ez aztán teremt egyfajta közösséget, amit ezer év történelme épít köréje. Tehát ilyen apró tükörcserepekben érzem tükröződni az egész nagy olasz világot.
Ez az ezer év a kapcsolatok történetében is eléggé fontos, és bizony a 20. századra kialakult egy nagy szimpátia a magyar értelmiség olasz érzékeny rétegében, amely értelmiség tagjai között egészen komoly lelki meghasonlódást okozott az első világháború.
Így van, de hogy mondjam, a nagy tömegérzelmekben nem. Ez valami egészen lenyűgöző dolog, aminek egyébként az az oka, hogy közvetlenül, politikailag mindazok a mondhatni nemzeti szempontból alapozott külpolitikai érdekek, amelyek egyáltalán magyarul elgondolhatók, azoknak az igen semmi közük nem volt azokhoz az érdekekhez, amelyek Itália és a birodalom, az osztrák-magyar monarchia között Triest, vagy Gorizia, vagy az Isonzó vonalon voltak. Magyar szempontból édes tök mindegy, hogy most hány kilométer van most, vagy Triest, az most osztrák kikötő, sőt, ha nagyon akarjuk, még azt mondhatnánk, hogy itt fiúmérnek a versenytársáról van szó. Vagy az, hogy most akkor hány kilométerre legyen a határ, ugye Galíciánál, ez magyar szempontból édes tök mindegy. Tehát szolidaritásból a monarchia részeként, ez persze felvetti azt a nagy kérdést, hogy vajon Magyarország hogyan is járt a birodalmon belül, ez egy óriási témakör, trillió, quadrillió vitával jár együtt, ez a kiegyezés és a többi nagy vitán, hogy vajon ott a sok-sok jó mellett, mert az is volt a birodalomban, például az egyik hátrányos biztos az volt, hogy olyan konfliktusokba is belekerült a magyar áldozat, a magyar vér, a magyar pénz, amihez tulajdonképpen közvetlen érdekünk nem volt. És talán ez volt az oka annak, hogy hiába haltak meg tízezrek az isonzói, a doberlói csatákban, ugye a PAV-nál a világháború ugye három évében ugye 15-től 18-ig mégsem alakult ki gyűlölet. Tehát pillanatok alatt, hogy mondjam, helyreállt. Tehát respektálták a vitézséget, de nem gyűlölték egymást. És így aztán a háborús helyek gondozásának érzelmi élménye összekapcsolódott egy új Európában, egy új helyzetben, ahol ugye nekünk, mint a világháború veszteseinek, egy olyan győztesre volt szükségünk, aki támogatja a mi revíziós, ugye hát nem lehetett másképp Magyarországot elképzelni, csak revízió. És ebben ugye Olaszország egy nagy esély volt, mert olyan győztes volt, aki maga is érdekelt volt a revízióban.
Erre a respektre egy jó példa, egy nagyon szép példa az Én is jártam Isonzónál című filmnek az utolsó néhány kockája, ahol az egykori szembeálló katonák összeölelkeznek, és kvázi kibékülnek.
Ez hát egy, én ezt személyesen megható... ilyenekben részt vettem ilyen barátkozásokban, különösen az alpini, tehát a hegyvadász alakulatok foglalkoznak ezzel, de Olaszországban nagyon komoly ez a hadisírgondozás, az erre való figyelem, és így aztán ebbe bele simul a mi érdekeink, dolgaink, és hát ott gyönyörűen ott a Nagyváradi, nem tudom, a hanyadik gyalogezred, meg ott egy csomó az ilyen van, amik ma már egyre szebb. Van egy kápolna, hogy annak idején Sólyom László, államelnök meglátogatta ezt. Ezekben én mind annak idején, ugye belelóg az én korszakomba, mert én ugye 98-tól 2007-ig voltam kint, és az alatt egy csomó ilyennek a helyreállításában, a kezelésében, gondozásában részt vettünk, és ezt a szeretetet, amit említettél a filmből, ezt én közvetlenül átértem. Érzem a hátamat lapogató baráti kezeket, és a grappa finom ízét a torkomba.
És akkor elkövetkezik egy 20 év, ahol valóban, ahogy mondod, szükségünk van nekünk magyaroknak egy olyan támogatóra, egyrészt akinek a segítségével ki tudunk szabadulni a világpolitikába tulajdonképpen, tehát azt a gyűrűt, amit az első világháború utáni időszak körénk vont, azt szét tudjuk törni.
Nem, az elszigetelődést.
A másik meg, hogy egy picit, és olasz politikusok visszaemlékezéseit olvasni, nagyon jól kijön ebből, hogy egy picit megpróbálják a magyar politikusok Olaszországba belelátni azt, hogy akkor majd ők megvédik Németországtól.
Hát ugye ez nem volt irreális gondolat, hiszen gondoljunk arra, hogy Olaszország hatalmas területeket nyert a monarchiától, mégpedig a német területeket, gondoljunk Dél-Tirolra például. És ugye egy ilyen helyzetben természetesen nekik az nagyon veszélyes volt, hogyha az Anschluss révén ugye egy új Németország fölemelkedik, mert teljesen logikus volt, hogy egy nacionalista Németország ezeket szeretné szerezni. Tehát az a sajátos, és hát nem véletlenül ezt egész Európa végig gondolta, tehát ezért is ugye az Anschluss, amit mint tudjuk, ugye Ausztria hozzácsatolása Németországhoz, ez ezért volt egy abszurd gondolat. Gondoljunk bele, hogy Németország elveszíti a világháborút, ezáltal széthullik a monarchia, és akkor nem lehet mit kezdeni Ausztriával, és hozzácsatolják Németországhoz. Tehát a vesztes nyer magának egy új országot. Hát erről szó sem lehet. Tehát Ausztriának kedvet kell csinálni az önállósághoz, mondjuk kinek a rovására, egy még nyomorultabb vesztes, ugye Magyarország rovására, mint tudjuk, a burgenlandi területeket. De mégis arról van szó, hogy ugye Ausztriának szükség van, és olasz szempontból is szükség van Ausztriára, mert a kis Ausztria ugye nem tudja ezeket a területeket visszakövetelni. Tehát az egy hosszú folyamat, amíg azután a nagybirodalmi álmok, a fasiszta vízió és Mussolini személyes vezér és egyéb ambíciói, az impérium hűbrisze, ugye ez a görög szó jól visszaadja, amikor az ember ugye hatalmasabbnak képzeli magát az isteneknél, hát ilyesféle hűbrisz végül ugye oda juttatja Mussolinit, hogy kiszolgáltatódik a roppant erőssé váló Németországnak, amely ugyanaz garantálja, hogy nem veszi el az első világháborúban szerzett területeket, de nagy politikailag gyakorlatilag kiszolgáltatók. Tehát az a magyar vágy, hogy legyen nekünk egy ne tisztán német alapú revansunk, hanem hogy az Antant, a nagy nyugat, az angolok, a franciák, az amerikaiak is fogadják el a mi revíziónkat, és ennek az olaszok lettek volna a nagy segítői, és voltak is, hát gondoljunk az első vécsődő, második döntés, ezekben az olaszok nagyon benne vagyok, sőt, már a soproni népszavazásban, tehát onnan is jött ez a segítség, ugye ez a politika sajnos, és ez volt a két háború közti nagy magyar politikavetésnek a nagy tragédiája, hogy ez az alternatíva, ez sajnos eltűnt azáltal, hogy Olaszország betagolódott, benyomorult a németek alá.
És akkor következik a szörnyű második világháború, amit több békeszerződés zár. Olaszország az egyik oldalra, Magyarország a másik oldalra kerül. Hogyan alakul a magyar-olasz kapcsolatok sorsa 1945 után? Tehát például az 1944-es március 19-e után mi történik a követséggel, és ez a helyzet, ez a faramuci helyzet van is, nincs is, majd aztán ahogy jön a front fölfelé a csizmán, akkor ugye a diplomaták Velencébe kerülnek. Ez mennyire változik 1945 után?
Igen, ugye arra a bonyolult helyzetre utalsz, ugye ennek sok elemét, hogy ugye egy kiugrás következik be Olaszországban, ugye 43-ban, és ennek révén ugye egy szakadás történik, hiszen a németek ugye ügyesen, és el kell mondanunk, hogy a világtörténelem nagy fogoly szabadításainak egyik nagy mutatványa volt, hogy a letartóztatott Mussolinit, a király ugye, aki évtizedeken át ugye együtt menetelt tulajdonképpen a fasiszta diktatúrával és a saját birodalmi álmait követte, harmadik Viktor Emánuel, ő felismeri a változtatás szükségességét. Ugye éppen az amerikai szövetségesek délről, ugye Itália, Szicília felől, ugye megfigyelhető, sikeres, bár elég lassú nyomulás révén ezt hívják, ugye Csiga offenzívának, így van. És ugye a puccs során letartóztatják Mussolinit, és Badoglio Marshall veszi át a hatalmat, akit egyébként magyarul, a magyar humor nagyon jellemző, ugye a humor mindent körbeleng, a magyar humor ugye Bádog Leónak hívta őt, ugye Bádog Leó, a Mars, aki egyébként egy kitűnő katona volt az abesszin háborúban, hát persze az abesszinok ellen, vagyis Etiópia ellen, ugye azért az egy aránytalan háború volt, de mondjuk technikai értelemben elfogadhatjuk, hogy Bádog Leó jó katona volt, és természetesen a király parancsára, ugye immáról antifasiszta, és ez a helyzet egy szakadást okozott Magyarországon, egy nagyon komoly szakadást, hiszen a királyi követség és a fasiszta követség, tehát az északon létrejövő úgynevezett szociális köztársaság, tehát ennek majd lesz jelentősége később is a politikában, ugye az ehhez hűséges Mussolini, az hű erők között egy folyamatos harc volt, aztán sajnos a megszállás után a királyi követséget internálták, tehát ezeket táborba zárták, de voltak, akik megszöktek, nagyon érdekes történetek vannak, emlékiratok is beszélnek erről, és tulajdonképpen az alig-alig létező, de mégiscsak valamilyen módon megfogalmazható magyar ellenállásnak is ők valamiképpen részei lettek, főleg azok, akik aztán átjutottak a túl-túloldalra.
Az előbb azt említetted, hogy ugye Rómában, ahogy álltatok a piros lámpánál, eljátszották, hogy
igen,
ők... De itt volt eszembe jutott, meg ugye említetted a királyi követséget, meg a Mussolini féle követséget, tehát hogy itt Budapesten is ők elég komoly vitákban voltak, és eszembe jutott, hogy itt volt valaki, aki eljátszott valamit, mégpedig azt, hogy ő spanyol ügyvivő.
Ez lenyűgöző történet, valóban így van. Egy olasz fiatalember, aki falangista volt, tehát a spanyol polgárháborúban részt vett méghozzá a frankoista oldalon. Tehát ő egy jobboldali érzelmű fiatalember volt, a köztársaságiakkal szemben részt vett a frankoista önkéntesek oldalon. Azután elsősorban marahús kereskedelemmel foglalkozott, mégpedig úgy, hogy a Balkánon vásárolt be, és így szállított Itáliába húst. A neve ugye Perlaszkáról van szó. Perlaszka, aki épp ezért kötődött a spanyol követséghez. A spanyol követségnek pedig volt egy magyar vonzere is, mégpedig egy nagyszerű jogtanácsosa volt a spanyol követségnek, Farkas Zoltán, aki amúgy egy amatőr szobrászfacsor, nem is volt olyan amatőr, mert Strobl Alajosnak volt a tanítványa, sőt Párizsban is ugye Rodin tanítványaitól tanult, tehát ő egy komoly fő. Ma is vannak egyébként Budapesten neki emlékei, például a Bem József dombormű az Akadémia utcában, ott, ahol Bem tábornok megszállt annak idején, amikor Kossuthnál jelentkezett, azt ő csinálta. Vagy mondjuk a spanyol önkéntesek, akik részt vettek Buda felszabadításában, az ő emléktáblájukat a várfal északi részén, azt ugyanis Farkas Zoltán csinálta. Sőt, ő csinálta Bonfininek a szobrát, amely fönn látható a budai várba, méghozzá két példányban csinálták meg azután, mert van egy gyönyörű másolata Ascoli Piccinóban, aztán egy gránát sajnos az ostromban szétverte a szobrot, így 2008-ban, ezt bevallom, ez az én ötletem volt, hogy persze mások is felvetették már, de a konkrét ötletet azt én dobtam be, hogy másoltassuk le Ascoli Piccinóban szilikon másolattal Bonfinit, öntjük újra, és állítjuk föl megint. És olyan, aki ma fölmegy, az ott gyönyörködhet. Bonfin, szóval, amit Farkas Zoltán csinált. De miért érdekes ez a történetben? Mert Farkas Zoltán az a jogász, aki, hogy mondjam, segítette Sanz-Britz spanyol ügyvivőt, aki felállított ugye, védett házakat, stb. De aztán, amikor ugye a legborzalmasabb szakasz jött, a nyilas diktatúra, akkor ők már elhagyták Budapestet, és ekkor egy lényegöző, egy svindler, egy imposztor, ugye, ez is a könyvének a címe, hogy imposztor. Tehát, hogy egy imposztorként eljátszottam.
Azt szerintem tegyük hozzá, hogy azért volt neki lehetősége a spanyol követséget megkeresni, mert pontosan azért, mert ő harcolt a polgárháborúban.
Persze, hát ő szorosan kötődött ez a belső körhöz. Ő részt vett ebben
Franco
az egészben.
Franco azt mondta gyakorlatilag egy ilyen biancó csekk, hogy gyerekek, ha valami problémátok lesz, és a közelben van egy egy spanyol diplomáciai képviselőt, akkor menjetek oda, segítünk.
Nem, ő rendszeresen járt oda a fogadásra, és ő felhasználta a saját gazdasági kapcsolataiban a spanyolokhoz való viszonyt. És így alakult ki ez a dolog, hogy amikor ők Svájcba visszavonultak, ő itt maradt Farkas Zoltánnal, és mondjuk itt az alsóbb személyzettel, és eljátszotta a magyar hatóságok felől, hogy ő a spanyol ügyvivő. És az a vágy, hogy a nyilas rendszert ismerje el a királyi Spanyolország, amely ugye semleges volt a világháborúban, tehát egy nagyon komoly tényezőnek számított, ezt a játékot kijátszva, ugye végül is a vatikáni ugye nuncius Angelo Rotta, a svájci ügyvivő Lutz, vagy akár maga Wallenberg, ugye is ugyanezt játszották el, tehát ugyanebben a játékban vettek részt, és ennek során tényleg ezreket mentett meg Perlászka is, Farkas Zoltánnal együtt, az már a történelem szomorú, gonosz végjátéka, hogy pont amikor ugye jött a front északról, ugye a spanyol követség az Ötvös utcában volt akkor is, és ahogy elérték az oktogont, ugye, és ők felszabadultak, akkor találkozott volna Perlászka Wallenberggel. De ez nem következett be, mert mint tudjuk, Wallenberg elindult Debrecenbe az orosz főparancsnokság felé, és eltűnt a világtörténelemből akkor, és ugyanekkor nem találták Farkast. És kiderült, hogy amikor az oroszok még azt hitték, hogy ott valami ellenállásom volt, egy balhé, sokakat megvertek, és ők megpróbáltak a jegestetőkön át menekülni, január 16-án vagyunk, és egyikről Farkas megcsúszott, és sajnos szörnyet halt.
Nem tud utána visszajönni. Igen, hogy nem tud visszajönni utána Perlászka.
Ez nagyon érdekes történet valóban. Aztán ugye ő hazatér, és ugye tulajdonképpen szeretné folytatni dolgokat, illetve azt gondolja, hogy olyan érdemei vannak, amelyekkel ő megérdemli, hogy az új Olaszország, amely egy antifasiszta Olaszország, amely egy új politikai európai tájékozódást vesz föl, és ebben a kezdetben éppen az ellenállás két nagy erejének, a kereszténydemokratáknak és a kommunistáknak a politika együttműködésebben komoly szerepet játszik. Tehát Perlászka azt gondolja, hogy visszajöhet, és valóban vannak beadványai. Egyébként az Imposztóre könyvnek egy csomó része, az megfelel ezeknek a beadványoknak, amikben ő leírta azt, hogy mit csinált itt, és kérte, hogy kaphasson valamilyen diplomáciai beosztást, de hát ugye már akkor is ugye nyilván sokféle erő, sokféle energia csapott egymással össze. Többek között például voltak olyanok is, akik megpróbálták kijátszani egymással szemben Farkas Zoltánt és Perlászkát, és van olyan újságcikk is ebből az időből, hogy nem, és a Perlászka nem csinált itt semmit se, ugye, hanem Farkas Zoltán csinált mindent. Most ez nem igaz természetesen, de az is igaz, hogy összeműködtek, és ő nagyon szép emléket állít, érsznél maradandó emléket könyvében, és természetesen a megmentettek, azok pontosan tudták, hogy ki segített nekik. Tehát nem véletlen az hogy a Perlászka neve azután előjött később, és azok, akik őt megmentették, akkor hozták ezt elő, és akkor Perlászka szerencsére még élet volt. Érdekes módon, olyan relatív szegénységben élt, gondoljunk bele, hogy nem volt telefon a lakásában. Mm. Tehát amikor először keresték őt hivatalosan, ezt pontosan tudom, mert egy kedves kollégánk, Szabó Győző, aki egyébként a Római Akadémián is kollégám volt, és egy korábban előttem ő volt az akadémiai igazgatója, Szabó Győzőt keresték meg, hogy segíts, és ő volt az, aki a Perlászkát felhívta. De megmondták neki, hogy nem a Perlászka fogja fölvenni, hanem a házban egy emelettel lejjebb egy másik lakó, és őt meg kell kérni, hogy menjen már olyan kedves, menjen föl egy emelete följebb, és hívja le. És akkor indult az a folyamat, hogy őt tényleg a legnagyszerűbb kitüntetésekben, és milyen szerencse még, hogy még élt, és Izraelben is így van, őt, mint a világ igazát, ki lehetett tüntetni.
Mindeközben Rómában, ha jól emlékszem, akkor az érdekeinket a svédek képviselik.
Így van, tehát 43-ban, amikor ugye fel kell számolni, akkor nagyon érdekes dolog történik. A követségi érdekeket a svédek képviselik, de ott marad egy követségi tanács, egy úgynevezett igazgatási tanácsos, aki egy roppant érdekes figura. Ez az igazgatási tanácsos ugyanis egyfolytában ott van Rómában. Követek jönnek, követek mennek, de az igazgatási tanácsos marad egyfolytában. És egyszer egy barátom elmesélte, egy régi öreg római barátom, aki sajnos már nincs velünk, de jól ismerte olyokat, mert ő a milánói gazdasági kirendeltségem volt a háború alatt, és utána Rómában élt, úgy hívjuk, hogy Csikuti Lajos. Egyébként ő is egy remek embermentő volt, még a históriában le is közöltem az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. És Csikuti Lajos barátunk mesélte a következőt, hogy amikor az otrantói szorosban ugye, az admirális ugye, kiadta a parancsot, hogy áttörni ugye, az olasz zár, ugye látjuk magunk előtt az Adriát, ugye, és a Monaria haderej ugye be volt zárva az első világháborúban, be volt zárva az Adria, mert ez egy zsák tulajdonképpen. A Jón tengernél kéne kijutni, ugye Korfu és Bári között, vagy kicsit lejjebb, azonban ott volt egy nagyon erős olasz hadiflotta zár. És ott az otrantói csata, a név is onnan van, Otranto, ez az olasz félségetnek a csizma sarkán van hátul, Otranto, már a török időkben is nevezetes volt, mert Magyar Balázs vitt oda segédsereget Mátyás király megbízásából. Az volt az egyetlen pontja az olasz félszigetnek, amit az oszmánok elfogaltak, és a magyarok segítségével vették vissza. Tehát Otrantónak muzsikája van a magyar nyelvben, a magyar történetben, de a második fel van a szimfónia második tétele, az bizony Horthy valóban nagyszerű katonai győzelme volt. És ott kapott egy repeszt a lábába. És általában négy tengerész fogta a sarogját, és onnan tovább vezet a csatát. Majd amikor kormányzó lett, akkor behívatta ezt a négy tengerészt, és azt mondta, fiúk, mit kértek? Az egyik kért egy trafékot magának, a másik kért egy birtokot ütövél az Alföldön, a harmadik meg azt kérte, hogy Rómában lehessen igazgatási tanácsos életfogytiglat. Rendben van.
Ezt a fiút, szerintem jó.
Nem volt rossz. Ezt a fiút úgy hívták, hogy Szász Viktor, és egy német eredetű családról szól, aki egyébként ilyen elektromos szerkezetkezelő őrvezető volt. Tehát magyarul lehet, hogy ez egész egy legenda, amit most elmeséltem, de biztos, de azt meg lehet állapítani, hogy a Novárán szolgált valóban. Tehát ezt én ugye, nagyszerű barátok a hadilevéltárban, ugye Bécsben állandó delegátus van, a Haushofen Staatsarchiv van, és a Kriegsarchiv van, mivel nem bontották szét a monarchia iratanyagát, országok szerint csak azt adták át, ami egyezett a magyar kancellárhoz, az egy az egybe átadták. De a közös iratokat nem tudott szétbontani, ezért az a megoldás a Bádeni Egyezmény alapján, hogy delegátusunk van mindenkinek, horvátoknak, lengyeleknek, mindenkinek, ugye, hogy segítsék a kutatást, és ezek a drága kollégák révén megkaptam Szász Viktornak a katonai papírjait, hogy valóban ott volt a Novára. Úgyhogy lehet, hogy Csikutinak az a gondolattal számított itt, hogy lehet, hogy nem fogta a sarogja sarkát, Szász Viktor, ez egy szép legenda, de gyönyörűen tudott hegedülni. És a magyar bánatot, ugye a sírva végül az a magyar bánatot, az Adriai éjszakában, azt ő tudta bele muzsikálni a legszebben, és ezért kapta ezt a posztot. De ennek ő megfelelt becsülete. Tehát amikor ő a svédek megbízásából, mert ő kezelte a magyar érdekeket, a svédek alkalmazták ugyanis Szász Viktort, és ezáltal egy a dolgokhoz értő, a nyelvben kitűnően benne lévő ember nagyszerűen vitte a dolgokat, olyannyira, hogy amikor aztán Olaszország már odáig süllyedt, hogy sajnos a németeknek a rasszista követelését, mert kezdve Olaszországban a rasszizmus az nagyon kis szerepet játszik. Részben a katolikus egyház roppant túlsúlya folytán, ugye azért alapvetően a rasszizmus és a katolicizmus az nem fér össze egymással. Más kérdés, hogy a modern nacionalizmusnak olyan pszichológiai ereje van, amely mint egy maga alá tudja gyűrni a hitbeli meggyőződést is. Tehát sajnos léteznek rasszista papok, de a katolicizmus elvileg semmiképp sem. Meg ugye más a zsidóság elhelyezkedése. Itt egy szefárd zsidóságról van szó, amely sokkal szervesebben volt rész az olasz polgárosodásnak, mint ahogyan ez nálunk a modern korban alakult. Nálunk se alakult rosszul, de ott még jobban. És ebben egy ilyen helyzetben mégis ugye Mussolini kénytelen volt, illetve a megszálló németek, például a Rómában a megszálló németek érvényesítették ezeket a törvényeket, És ekkor Szász Viktor részt vett az embermentésben. Tehát tudunk olyan történetet, sőt, hát ugye én megtaláltam az olasz külügyminisztérium levéltárában a római hitközségnek a köszönő levelét Szász Viktornak, amiben ez már persze akkor volt, amikor már az új, a 45 utáni Magyarország, ugye, megpróbált mindenkit kiirtani, akik még a harci korszakból, ugye a követségen dolgoztak, és hát ilyen módon sajnos egy méltánytalanság is történt, mert Szász Viktornak nagyon pozitív érdemei voltak, és próbáltak a rómaiak segíteni. És ekkor állították ki ezt az igazolást az ő érdemeiről, embermentő érdemeiről, hogy többek között a Regina Shirley börtönből is hozott ki olyan bezárt veszélyeztetett, akikkel a faji törvények vonatkoztak volna.
Eszembe jutott, hogy említetted a megszállt Rómát, hogy az ellenállásnak, vagy a német kegyetlenkedésnek Rómában van magyar áldozata is volt.
Ez egy nagyon érdekes történet. A modern Olaszország nagyon komolyan veszi mai napig az antifasiszta hagyományt. Ez a modern köztársaság születésének egy olyan mozdanata. Pontosan. Ugyanis történt hát mindenütt elképesztő kegyetlenség történtek. Csak ugye nem minden eseménynek az a szerkezete, hogy magára tudja venni azt a szimbólumot, és ezáltal az egészet. Ezt mi nagyon jól ismerjük, mert március 15-e, ugye azt tudjuk, hogy itt pár ezer ember rohangált az utcákon, és mégis a mai napig azt gondoljuk, hogy ez 14 millió ember akaratát fejezte ki. Nem véletlen, minden évben megszavazzuk, hogy mi úgy tekintünk arra, ami Pesten akkor történt, ami szimbolizálja az egész forradalmat, az egész szabadságharcot. Most ugyanilyen módon más korszakokban is egy-egy esemény kiemelkedik és szimbólummá válik. És ugye a Via Rasellán ment egy német teherautó, és a partizánok belevágtak egy kézigránátot, és meghalt 35 német katona. És akkor a Führer kiadta a parancsot, hogy 10 túszt kell megölni bosszúból mindegyikét. Akkor ugye gyorsan a börtönöket megrohanták a németek, de nem volt ennyi fogoly a börtönökben, és így azután az utcáról is szedegettek össze. Végül is 333, 326 és 33 között van a szám, ahány embert összeszedtek. Ezek egy része zsidó származás volt, nem csak az, hanem mindenkit, mindenféle. És ekkoriban éppen a börtönben, a Regina Shirley börtönben volt egy magyar fiatalember, egy Kereszti Sándor nevű fiú, aki azután, ugye később, mivel aztán ugye ő is bekerült ebbe a túsz csoportba, ezeket kivitték Róma déli részére a katakombák környékén. Vannak ilyen még az ókorból származó olyan üregek, ahol olyan a talaj, ilyen természetes cement tartalmú, amit ugye az építkezéshez nagyszerűen föl lehet használni. És ezeket én árkoknak írják, Fosse az a nevük, és ez az Ardeába vezető út mentén van, és ez az a neve, hogy Fosse Ardeatine, tehát az Ardeába vezető árkokról van szó. Uh-huh. És ide bevitték ezeket a túszokat, ezeket főbelőtték mindeniket, és utána berobbantották két oldalról. De hát nem lehet eltüntetni semmit sem az ott lakók, mindent láttak világosan, tehát utána ezeket kibontották, és ott kialakítottak egy a maga módján drámaian megrázó, szépségű és erejű emlékhelyet. Egyrészt ilyen bronz kapukat helyeztek az üregek elé, tehát ezáltal ilyen klasszicizmus, mert nemessé válik ez a környezet, és a nagy temető fölé pedig egy óriás betontetőt emeltek, és minden egyes áldozatnak megvan a saját egyéni sírja. És többek között ennek a Kereszti Sándornak is ott van a sírja, és az ő történetének Sarosinszky Gábor barátunk nézett utána, az ELTE nagyszerű tanár, egyébként a Studio Italia alapítója. Meg kell mondanom, némi kis személyes szerepem volt ebben, mert én ugye a témát megismertem, de akkor engem még kevésbé érdekelt a 20. század, és akkor a Garibaldi könyvemet írtam, és egyszer véletlenül egy ösztöndíjas estén éppen egy szobában voltunk. Én ott Gábort jól ismertem, mert a húga az osztálytársa volt a gimnáziumban, de ő is fölöttem járt két évvel. És mondom, Gábor, mondom, itt van egy téma, itt van végre egy valódi magyar antifasiszta, aki harcolt. Nézz utána, nincs ebből olyan nagyon sok, ugye örüljünk neki, hogy ez van. kutasd ki. És ő így kutatta a történetet, nem tudom az egészet elmondani, mert akkor négy ilyen műsor is elmenne, csak röviden lezárhatjuk. Azért még röviden, hogy tulajdonképpen Kereszti Sándor sem volt igazi ellenálló, katona ellenálló, hanem egy sajátos családi történet révén került ő ki. A család tulajdonképpen zsidó származású volt, de kimentették őt Olaszországba, mert a nővére ott ment férhez, mikor egy olyan régiség kereskedőz, aki tágabban ahhoz az elithez tartozott, amely a fasiszta hatalmi szervekkel érintkezett, és ilyen módon a család tulajdonképpen elmenekült északra, amikor a szövetségesek elérték Rómát. De Kereszti Sándor nem ment a nővérével, hanem ott maradt Rómában, és tulajdonképpen ilyen csempész ügyletekkel, egyebekkel próbált fönnmaradni a barátokkal, de ennek során tulajdonképpen az ellenállással érintkeztek, mert minden illegális szervezet összekapcsolódott, tehát amerikai tengerészeket mentettek, például menekülő tengerészeket, tehát ebben az értelemben ők egységül az ellenállás része volt. Emiatt le is tartóztatta a Gestapo, és hát így volt a börtönben, és így szedték össze a Fosse Alletti nevel, és bekerült ő tulajdonképpen teljesen ártatlanul, ugye a háború véletlenje folytán őt meggyilkolták. Tehát mindenképpen áldozat ő, lehet, hogy nem az ellenállás hőse, de egy olyan ember, akire emlékezni kell, mert őt is ártatlanul meggyilkolták. És aztán a háború után, persze, hogy szokott lenni, ugye, hirtelen, ugye, megsokasodnak az ellenek, ugye, kevesen voltunk, sokan maradtunk, ugye, ez ennek a logikája, és akkor persze egy csomóan, ugye, hát ugye a saját bőrüket azzal mentik, hogy a halottak érdeméhez kötik hozzá magukat. Tehát pillanatok alatt Sándornak ugye nagyszerű harcostársai születtek, akik a maguk kis bizniszét megcsinálták ez ügyben. A világ ilyen, ezzel nincs mit tenni. Született is egyébként egy könyv is, amiben hát azok, akik túlélték, azok elkezdték magukat fényezni, ugye magukat legendásítani. Ezt hívják, hogy az élettörténet mítikus áthangolása, ez nagyon, nagyon találok, ez Hankés Ágnes használt először, de a történészek nagyon szeretik, mert rendkívül pontosan visszaadja ezt a helyzetet. És tehát ma, aki ezt elolvassa, akkor tényleg azt gondolja, hogy ez volt, de Sarosinszki Gábornak sikerült mögéje látni, és ilyen módon ezt a történetet, ami a maga módján még olyan drámaibb, még olyan megrázóbb, mert egy ellenálló, ugye végső soron elesik a harcban, lövik egymást, stb. De ilyen esetben egy teljesen ártatlan legyilkolni, abban van valami még borzalmasabb, valami még iszonyúbb. De erre emlékezni kell. Ebben emlékezni kell, és Olaszország emlékezik. Tehát minden év márciusában, március 24-e, ugye a köztársaság elnöke, megjelenik a diplomácia testületek, a miniszterek ott vannak. Nagyon egyszerű a eltartás, ezen én is többször részt vettem, drámai, az egész gyönyörű. Van egy szobor is még, ugye három partizán, akik hátul össze vannak kötözve. Tehát egy nagyon drámai dolog. És akkor az történik, annyi, egy katolikus és egy zsidó ima hangzik el, egy katolikus pap és egy rabbi mondják ezt, és utána az appel, tehát felolvassák a névsort. És az fantasztikus, hogy ugye a vezetékneve, tehát az olasz, és ugye, mint az indoeurópai nyelvek, ugye elő van a keresztnév, aztán a vezetékneve. De itt fordítva van, hiszen a névsort mondják. És akkor ilyen éles hangon egy színész ugye mondja, hogy Regalaro Fausto.
Igen.
Ivanovi Giorgio. És akkor így mondja, hogy Kereszti Sándor. Tehát az egész van valami hátborzongató. És ott áll mindenki, megrendültem ebbe. Ennél nincs erősebb, nem egy olyan beszédet mondani, igen, meg minden. Talán a zene tudja ezzel fölvenni a versenyt, de ez valami lenyűgöző. És ez a legsötétebb ugye, korszakában is a modern Itáliának ez mindenki ragaszkodott. Tehát még az is, amikor kezdtek a neofasiszták ugye újra szalonképessé válni, még akkor is a Fosse Ardeati nevel, és még persze más pontján is az országnak a megemlékezés ezt őrzi. Egyébként ez azután belejátszott a politikai átalakulásban később is. Például abban, ugye, hogy egyszerűen a fasizmus az elviselhetetlen volt, tehát a neofasiszta irányzatoknak is fokozatosan, hogy mondjam, domestikálódni kellett, és demokratává átváltozni, mert különben ez a közeg őket nem viselte.
De tulajdonképpen ez bizonyos szempontból, sőt nem is bizonyos szempontból sikerült is, mert a parlamenti keretek között a szélsőségek ott politizáltak.
Így van. És egészen marginális. Tehát van ugyan ma is, ő magát direkt nevező, de ezek ma végtelen marginálisak, tehát nem érik el a nagy politika küszöbét.
1946-ot említettük, akkor ez egy jelentős fordulat az ország életében, hogy dönteni kell, hogy tovább folytassuk-e a monarchia keretei között, vagy alkalmazzunk valami újat, és mondjuk legyünk köztársaság. És akkor Olaszország az utóbbi, a köztársaság
mellett. Nem túlságosan nagy arányal, ugye, de végül is az 1946, ugye június 2-i népszavazás, az végül is a köztársaság mellett dönt. Ebben biztos, hogy szerepet játszott az, hogy a királyi család, és maga a király is sajnos jelentősen kompromittálódott a fasizmus mellett. De ha ez nem következik be, akkor szinte biztos, hogy ez pont a színházból eredően. Tehát annyira az olasz népületnek annyira megfelelt az a színház, amit egyébként manapság az egész világ, ugye az angol királyi ház, tehát az angol királyi ház ma ugye a média révén mindenki királyi háza lett, és mindenki úgy éli át, mint hogyha ez ugye a társaság, a lapok és a hírek társasági rovataiban ezt a tömegkulturális színházat játszák el. Na most ez Olaszországnak biztos, hogy nagyon jól ment volna, hogyha nem a kompromittálódik ennyire monarchia.
Egyébként örülök, hogy ezt mondod, mert mindig, hogyha az olasz köztársasági elnököt látom, illetve látom azt a ceremóniát, amikor fogadja a vendégeket, a diplomáciai vendégeket, vagy éppen valahol beszédet mond, és akkor így jönnek a segédek és a munkatársa, és hogy belép a köztársasági elnök, és akkor mindenki föláll. És egyszerűen mindig eszembe jut, amit mondtál, talán még messzire van, hogy ez az olaszoknak egyfajta ilyen köztársasági királymánia. Tehát mindent adott ahhoz, hogy olyan, mintha királyságban élnének, már én a külsőséget illeti, de mégis a köztársasági elnök az, aki ezt megszimbolizálja.
Ez olyannyira igazad van, hogy többen ők tudatosan ezeket a formai elmét átveszik.
Igen.
Tehát a köztársasági elnök az a pápa nyári palotájában lakik, igen. Ugye a pápa, mint az egyházi állam feje, tehát ilyenben királya, és ugye ez a híres Quirinale palota, és például és ott lak, oda költözött. Amikor Viktor Emánuel ugye 1970-ben ugye lejön Rómába, akkor ő oda költözik föl a palotába, és többen a saját királyi lovastestesek, a dragonyosokkal volt ott együtt, és amikor átjött a köztársasági elnök, az ugyanúgy ott lakik a Quirinale palotában, és a lovastestesek, ugyan a dragonyosok, ugye, ez a sárkány sisakkal, ugye hosszú lófarokkal, és ott csak, mint tudom, 190 fölött lehet annak a tagjának lenni. Tehát ez lenyűgöző. De ez azután, ez a fajta monarhiát játszunk, ez egész apró szintre lejön. Tehát emlékszem, hogy egyszer a nagykövette tevetel, Nápolyban voltam, és a nápolyi, tehát nem mondom, miről van szó, hogy a kulturális osztályvezető, tehát a nápolyi városi tanácsi hivatal kulturális osztályvezetőjét látogattuk meg. És akkor bevezettek minket egy ilyen vendégszobába, és akkor ott kellett várni. Nyitva volt az ajtó, és egy csomó ember mozgott. Egyszer csak halljuk, hogy valaki szalad a folyosón, oda az ajtó azt mondja, hogy már elindult a szobájából.
Ja.
Akkor egy fél perc, hogy jön valaki, már jön a folyosón, ugye?
Már
csatlakozott az a X-nek Y-t. Tehát lényegöző, mint a régi Rómában, ugye a kliensek, a padrone körül, ugye a gazda körül rohangálnak, teljesen, mint amikor a király bevonul. De ez egy egyszerű kis futottak még osztályvezető eljátszotta ugyanezt. Hát még inkább eljátsza a köztársaság is egy picit, ugye, hogy ő egy kicsit királyság.
Ennek az új formációnak a politikai életét két meghatározó tömb vagy erő határozza meg. Az egyik az már említett keresztény demokrácia, és szintén már szóba került ugye a kommunista párt. És az egésznek van egy ilyen sajátos túl azon, hogy ők azért ádászharcot vívtak. Gondoljunk csak az 1948-as nagy jelentőségű választásokra, tényleg a világok harca egymás ellen. De hogy azt hiszem, hogy azt is meg kell említeni ilyenkor, hogy mégis Peppone és Don Camillo esete azért jellemzi a 40-es, 50-es, 60-as évek politizálását. Aztán megint lesz egy nagyon érdekes dolog, hogy az a fajta kommunista, kereszténydemokrata együttműködés a nehézségek idején a 70-es években az mennyire érthető a szövetségeseknek. Ott szerintem ott volt egy kis interferencia Olaszország, vagy az olasz politika és a nyugati szövetségesek között.
Hogy ők mennyit értenek meg
ebből a színházból igen, hogy ellenfelek vagyunk, de mégis szeretjük egymást.
Igen, ugye, amire utaltál, ugye az a falu, ugye a híres Don Camillo regényben, ugye, aztán nagy filmsorozat is lett belőle, ugye, és meg a Fernándel játszott a Don Camillo. Ugye ott ugye a pap, a helyi plébános, aki a jobb oldal, és a pártitkár, a balod, ugye, ők ugye veszekednek egymással. Általában a Don Camillo kerül ki győztesen, ami persze a valóságban nem mindig volt így, mert valóban arra van szó, amit az előbb említettél, hogy a háború alatti nagy antifasiszta küzdelem révén ez a két erő fölemelkedik, és egy ideig együtt kell működniük. Tehát a korai olasz köztársaságban egészen 47-ig ugye a kormányokban közösen vannak benne, miközben már érződik, hogy a választásokon a keresztény demokrácia felerősödik. És itt egy nagyon érdekes dologról van szó. Arról van szó, hogy a 20. századi politikában tehát magyarul a szegény kérdés, a munkás kérdés kezelésében is a keresztény erkölcsiségnek ez a humanizmus és emberbaráti szempontja, ez tud működni a politikában. Tehát nem teljesen reménytelen a helyzet, sőt annyira nem, hogy a polgári középosztály és a munkásság egy részét is megszólító kereszténydemokrata gondolkodás tud végül is egy olyan folytonosan éppen érvényesülő többséget teremteni, ami ezt a kettős helyzetet tulajdonképpen a kereszténydemokraták által vezetett állapotná hozza, de olyan állapotná, amiben a baloldalnak óriási tömegei vannak, és fantasztikus ereje van, és 47 után ugyan kiszorul a hatalomból, de egy csomó helyen, a helyileg, meg minden valamilyen mértékben együtt kell működni. És ha akarjuk, akkor az egész több évtizedes folyamat felfogható úgy, hogy fokozatosan az olasz kommunista párt, amely pedig a legerősebb nyugati kommunista párt volt, fokozatosan leszakad a Szovjetunióról, tehát attól a víziótól, hogy ami Kelet-Európában történik, az valóban a valódi szocializmus, tehát a néptömegek ugye, igényeinek valóban megfelelő fejlődési út, és felismeri azt, hogy tulajdonképpen egyfajta szociáldemokrata utat kell járni, tehát nem a Szovjetunió vezette militáns forradalmi utat, hanem a kapitalizmus jobbításának az útját. Ez egy sok évtizedes folyamat, aminek szakaszai vannak. A legelején még természetesenül nincs szó, és többek között a magyar 56-os forradalom lesz, majd mindjárt erre azt érdemes rátérni, hogy lesz egy nagy ébresztő ebben a folyamatban. De hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy milyen erőről, mikor erről van szó, és hogy például a kis Magyarország, amely azáltal, hogy a Szovjet Birodalom részévé vált, ezáltal maga is osztozott azokban az illúziókban, ahogyan az olasz baloldali tömegek Kelet-Európára tekintettek. Például Petőfi versét lefordítatták a 40-es évek végén olaszra, megközelesülően a forradalmi verseket, és akkor az történt Báriban, ahol a dokmunkások óriás nagy sztrájkja és tüntetése volt, hogy kibérelték a Városi Színházat, és 600 szakszervezeti vezető ugye beült a padó, a zsőjékbe, a páholyokba, és egy Petőfi forradalmi estet véghallgattak, és utána írtak egy levelet a követnek Rómába, hogy adja meg nekik Sándor címét, mert olyan jól beszél, olyan klasszul csinálta a dolgokat, hogy ők fel akarják vele venni a kapcsolatot, ők szeretnek fel egy beszélni. És állítólag azon a hétvégén láttam ilyen fotót, ugye, ahogy vonult a 20 000-es tömeg Bári főútján, a legelső transzparens, amit vittek, az még kér a nép. Azon, tehát Petőfinek egy híres, gyönyörű forradalmi verset a nép nevébenből. Most ilyet ugye soha semmikor a magyar kultúra nem fog elérni. Ugye hiába küzdünk mi Itáliában, hogy szeressenek minket, szeressék Bartókot és a Táncházat, ugye meg Liszt Ferencet és Márai Sándort, ugye ezt sose fogjuk elérni, ezt a szintet. Mert ott a nagy politika érintkezett egy pillanatra ezzel az egész dologgal. De hogy a folyamatot érzékeltessük, ugye itt azért egy nagyon lényeges dolog van. Ugye az egész modern piacgazdaság, és Olaszországban egy órás ugye gazdasági fejlős a Marshall terv révén, stb. A belóduló, modern, újjáépítős piacgazdaságát egy másfél évtized alatt a Miracolo Italianot teremt, ugye egy olasz szodát. Ugye van azonban egy nagyon érdekes dolog, ugye a modern piacgazdaság többen nagyon durván leegyszerűsítve úgy működik, ugye, hogy a vállalkozó ereje, innovációja viszi előre a gazdaságot, de ez neki ugye nagy bevétel. Tehát az mozgatja őt, hogy nagy bevételeket szerezzen. De nem tud mindenki győzni, nem tud mindenki gazdag lenni. Ez szükségképpen egy kisebbség. Tehát mindig lemaradnak százezrek, milliók, akiket egyszerűen nem férnek oda. Tehát a piacgazdaság sajátossága folytán a lemaradás elkerülhetetlen. Most ezek egy idő után olyan borzasztó helyzetbe kerülnek, hogy az egész rendszert, a felkelésük, a lázadásuk fel tudja borítani. Tehát egy idő után vissza kell fogni a gazdasági fejlődést, azt meg kell adóztatni, és ebből a bevételből segíteni kell a lemaradókat, és támogatni kell őket. Tehát, és ez kialakul egy ilyen, most így mutatom a kezemben ezt a mérleget, ugye, ezt a dinamizmust, ugye, hogy ugye, vagy csökkentjük az adókat, akkor belódul a gazdaság, de akkor sokan lemaradnak. Vagy növeljük az adókat, ezáltal segítjük a szegényeket, de akkor lefékeződik a gazdaság fejlődése, az a fejlődés, ami tulajdonképpen a bevételt hozná. Na most ez a váltógazdaság, ez jellemzi a modernitás társadalmát, és általában a klasszikus nyugati ugye, munkamegosztás az, hogy a konzervatívok és a liberálisok, vagy inkább a liberálisok vannak tulajdonképpen a vállalkozásbarát oldalon, és a szocialisták vannak a szegényeket segítő oldalon. Ugye a konzervatívok hol jobboldali konzervatívok, és akkor ugye segítik a liberálisokat, vagy pedig mondjuk így, humanista konzervatívok, és akkor a tömegeket próbálják segíteni. Na most ezt az egész helyzet, és ezt át lehet élni teljes váltásként, ugye ezt tökéletesen visszaadja Tommaso di Lampedusa híres nagy regénye, ugye a Párducban van egy cinikus szereplő, Tancredi gróf, és egyszer kérdezik tőle az öreg tántik, az öreg hercegnek, hogy Tancredi, azt mondja, maga hogy tud szóba állni ilyenekkel, hogy mérnökök, meg tanárok? Hát itt komoly ember ilyenekkel nem áll szóba. Mire Tancredi azt mondja, hogy hölgyeim, azt mondja, időnként mindennek tökéletesen meg kell ahhoz változni, hogy minden ugyanúgy menjen tovább. Ez annyira beletalál a dolog lényegében. És pont ezt tudja ez a kettős váltás végbe vinni. És tulajdonképpen a nagy váltógazdaság, nézzük az Amerikai Egyesült Államokat, nézzük Angliát, nézzük a franciákat, tulajdonképpen mindenütt beáll ez. De Olaszországban érdekes módon ez nem tudott beállni, ugyanis a kommunistáktól, mert ők voltak a másik erő, egy olyan félelem volt. Miért féltek? Mert azt gondolták, hogy a Szovjetunió militáns, háborús ügynökeiről van szó. Tehát a kommunista pártok ilyen beépített robbanó aknák nyugaton, és a szovjetek parancsait hajtják végre. Tehát nem szabad a hatalom közelébe engedni őket. Tehát magyarul a valódi váltógazdaságban nem tudták betölteni a kommunisták ezt a bizonyos szerepet, amit klasszikusan a szociáldemokraták töltenek be nyugaton. És ilyen módon Olaszországban egy sajátos helyzet alakult ki, tulajdonképpen a keresztény demokrácián belüli baloldal, jobboldal, és a kispártok, azáltal, hogy nem ölték meg a politikai rendszerben a kispártokat, hanem a republikánusok, akik egy madzinista örökség, ugye a klasszikus polgári jobboldal értékei, a liberálisok, akik főleg a gazdaságpolitikában egy piacgazdaságot követnek, és a szociáldemokratáknak az a része, akik nem akartak együttműködni a kommunistákkal, ezek a kereszténydemokratákkal együttműködve tudnak egy hol négypárti, hol ötpárti koalíciókat létrehozni, és a kereszténydemokratákon belül is volt ugye egy ilyen baloldalibb vonal, ugye Fanfani például, vagy Aldo Moro, és volt egy kicsit jobboldalibb vonal, ez ugye Andreotti, és ezek közötti állandó játékok. Látszólag, nem tudom, 80-kor, nem tudom, hány kormány volt a 20. század második felében, de valójában egy nagyon szűk tér mozgott ez ügyben, mert ugye ezeken belül folyt állandóan a cserélés, ez nem tudta megadni azt a nagy újrakezdjük élményt, amit ugye a klasszikus váltógazdaság tudott volna adni. Még a kommunista párt ugye fokozatosan ugye elindult azon az úton, ugye elszakadt a Szovjetuniótól, kitalálta az eurokommunizmust, ugye sokat olyan jelezte azt, hogy lehetne egy történelmi kompromisszumot kötni, ugye ez lenne a kereszténydemokraták és a kommunisták többen együttműködése, illetve váltógazdasága, tehát amikor a kommunisták eljutnak arra a szintre, hogy őket a nyugat elfogadja teljes értékű váltó társként Olaszország élén. Ez azonban végül is nem következik be. Ez csupán akkor következik be, amikor a Szovjetunió kelet-európai ugye, birodalom hálózata összeomlik, és a klasszikus kommunista párt is megváltozik, átalakul, szociáldemokratizálódik, ugye, és ilyen módon jut majd el erre a szintre. Korábban ugye ezt a szociáldemokratáknak az a része tudott csak részt venni a szocialistákként ugye a hatalomban, akik ezt a kompromisszum, akiknek ez nem volt történelmi kompromisszum, mert nekik ez a saját politikájuk volt, ennek az úttörője ugye Giuseppe Saragat volt, majd pedig Bettino Craxi ugye a 80-as években.
56 után Olaszország lehetőségeihez mérten befogadja a magyar menekülteket. Befogadja...
Ugyan... Sokkal kevésbé, mint Németország.
Igen, tehát hogy először olyan 2000, és utána ezt megkezdődik 4000, 4-5000. De hogy ők is azért döntően megérkeznek, és tranzitországként, tehát tovább állnak, tovább mennek. De vannak, akik maradnak, akik folytatják, vagy elkezdik, vagy folytatják az egyetemi tanulmányaikat a Olaszországban, és ők később a magyar emigrációnak a jeles képviselői lesznek, de úgy lesznek jeles képviselői, hogy beilleszkednek az olasz társadalomba. És úgy tudom, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy személyes kapcsolatban is voltál. Két nevet szeretnék megemlíteni. Pintér Lajos, aki orvosprofesszor lett Olaszországban, és Mihály Géza, aki újságíró.
Így van. Ez egy roppant érdekes dolog, ugyanis pontosan azáltal, hogy az olasz baloldal ugye ennyire erős volt, és mikor a kommunista párt irányvonala, ugye Palmiro Toljatti révén, aki korábban Moszkvában volt, és ugye sokáig őt Sztálin egyik legkedvesebb tanítványának, munkatársának tekintették, Toljatti révén az olasz kommunista párt az 50-es évek első felében nagyon szolgaian követte a szovjet irányvonalat, így azután, amikor 56 kirobban, akkor hivatalosan az olasz kommunista párt a szovjet beavatkozás mellett teszi le a voksot, és ellenforradalomnak tekintem, ami Magyarországon történik. Ez egy óriási megrázkódhatást okoz egész Nyugat-Európában, de Olaszországban különösen, és egy fantasztikus esélyt ad a jobb oldalnak, mert ugye eddig a bal oldal ugye mindig azt hirdette, hogy ők az igazi demokraták, ők az igazi antifasiszták, stb. És itt tulajdonképpen egy borzasztó lelepleződés történik, kiderül, hogy egy mocskos, gonosz diktatúra, tehát valójában a szovjetek az ellenforradalmárok, és azt a népfölkelést, ami Magyarországon kibontakozik, és ami egy általános, tehát a nép minden rétegét érinti. Ugye két hét volt az egész, de mégis amit tudunk 56-ról, az azt mutatja, hogy itt valóban erre használható történészi szakkifejezésként is a nép felkelés kifejezés. Ugye? Tehát ebben a helyzetben az olasz baloldali értelmiség egy nagy része számára lelepleződik, amiről már korábban is lehetett tudni, ugye, akik jártak a Szovjetunióban, már elkezdtek az információk ugye, a táborokról, stb. Majd a gulág lesz a kettes szám. Tehát 56 az első, a gulág történet, ugye Szolzsenyicin és az ő munkásságának nyugati megismerése, majd pedig a harmadik, ugye az ügynök akták, és Mitrohin és a többiek. Ugye, tehát ezek teszik, ébresztik föl a nyugati baloldali szimpátiai értelmiséget, ugye a Szovjetunió nem az, aminek ők gondolják, és ott nem az történik, hogy ez valóban a maga módján ugyanolyan borzalmas diktatúra, mint amilyen korábban a náciké volt. Na most ebben a helyzetben egy csomó gesztus történik. Tehát többek között éppen azért, hogy ezt a politikai helyzetet kihasználják, például mondjuk a bolognai érsek, például az egyik legnagyszerűbb pártfogója volt a menekülő magyar egyetemistáknak. Miért? Azért, mert ezáltal ő a helyi bal oldallal szemben, mint egy Don Camillo, Lerkáró érszek, ugye? Tehát mint egyfajta Don Camillo, ugye keményen igen. tudott csapni a helyi bal oldalon, ami ugye sajnos szomorú módon ugye a szovjetekkel azonosul. Tehát így születnek például a Márti, Piazza di Martiri, de Martiri Tungeria, uh-huh. vagy a Piazza Cinquantasei nevek. Uh-huh. Uh-huh. Több mint 16 olasz városban, községben, faluban vannak ilyen emlék. Ezeket a helyi jobboldali politikai vezetés javasolta elnevezni, azért, hogy ezáltal a helyi baloldalon ősön. Tehát a magyar 56 tulajdonképpen részévé válik az olaszországi belpolitikai küzdelemnek, annak, ahogyan a jobboldal megpróbálja ugye a nagyon erős baloldalt, a nagyon erős és kommunistákat visszaszorítani. És ez sok szempontból sikerül is. És hát persze óhatatlanul a mi menekült diákjaink, hát természetesen a forradalommal ugye azonosulva, ők szívesen veszik, és azokkal a politikai erőkkel lépnek szövetségre Itáliában, akik őket segítik és őket támogatják. A menekült diákok Bécsből jönnek, az már egy külön finom folklorisztikus eleme a dolognak, hogy ugye Mihály Géza, aki egyébként a Pannonhalmi olasz nyelvű gimnáziumban tanult, igen, korábban, tehát ő bizony, tudott olaszul. Bizony. Tehát ezért is lett ő ugye igen. az egyik kulcsfigurája a menekülőknek. Ugye a buszkonvoj eléri a határt, és hogy belépnek, látják, hogy a falakon mindenütt ott van, hogy éljen Giovanni da Capestrano. Tehát meglátják, Capestrano szerintem a falakon egy 500-asan mellette, és ekkor derül ki számukra, hogy Capestrano, amikor meghalt ugye Újlakon, ez a délvidéken van, a mai Ilok Horvátországban, ugye meghalt a Nándorfehérvár utáni kolerában, pont ezen a napon, tehát október 23-án ugye halt meg, 1456, tehát napra 500 évvel előbb, mint a műegyetemisták híres tüntetése. Most aki számára a világ jellekkel teli olvasókönyv, ugye, aki az gondolom, hogy ez nem lett véletlen. Tehát aki így látja a világot, annak számára ez visszaigazolja, hogy itt valami mélyebb, nagyobb összefüggés van. És Mihály Géza találta ki azt, ez egy lenyűgöző poén volt, hogy mert minden évben a szentnek van egy saját ünnepe Capestranóban, ez fönn az Abruzzókban van egy bűbályos hegyi városka, a Piccolomini család vára van ott. Az egész egy fantasztikus. Egy óriás kolostor, egykor több mint 200 szerzetes lakott benne, ma is laknak benne 4-en vagy 5-en, de egy elképesztő hely, és akkor, amikor az ünnep van, ugye, akkor októberben, akkor az egész városka, ugye a szent ilyen óezüstből készült erekje szobrát kikíséri a kolostorba, hogy mindenkit vendégül lesznek, az egész város ott ebédel a refektoriumban, majd visszajönnek, bűbályos az egész. És Mihály Géza elment oda, és vitte a kis koszorúját, és amikor a hősök, a világháborús hősök emlékművét megkoszolták, akkor ő a magyar mártírok emlékére letett ott valamit. És ez a mai napig egy élő öröksége az Olaszországba került magyaroknak. Capestrano János, mint egy a forradalom védőszentje lett, Gudics József, a tehetséges szobrász, egy fantasztikus figura volt, szintén 56-os menekült, csinált egy gyönyörű részdomborítást, ami már ott van Capestrano szülőházában. És a magyar ember oda belép, akkor meglátja a falon a gyönyörű képet, amint Capestrano a zászlóval kiket vezet az 56-os fiatalokat. De hát tehát nem csupán Hunyadi kereszteseit vezette, ugye, a muszlimok ellen, hanem az oszmánok ellen, hanem az 56-os fiatalokat a gonosz diktatúrával szemben. Tehát ez a hagyomány, ez ilyen módon alakult ki, és ennek milyen jegyeze volt a kezdeményezés. Aztán ő valóban ő végig, ugye, aztán ő vezetője lett a nyugat-európai menekült magyar diákoknak, csak ezek ugye óhatatlanul időhöz kötött szervezetek, tehát ahogy a diákok elvégzik az egyetemet, úgy már ugye ezek is meg, tehát már nem tudnak diák szervezetet alakítani. Az nagyon érdekes dolog volt egyébként, hogy a Magyar Akadémia 56-ban ilyen kis Komárom várává változott, mert amikor ugye a forradalom miatt teljesen meghasonlott a követség, hogy most az ávósok és a nagy imrések között ugye a csata dúlt, és akkor ők feladták az akadémiát, a Palazzo Falconierit, ott nem tudtak azzal foglalkozni, és a Pápai Egyházi Intézet, aminek szintén az a székhelye, elfoglalta az egész épületet, majd amikor a szovjetek bevonultak Budapesten, akkor ők nem adták vissza a kádárista diplomáciákra, hanem még egy teljes évig A Palazzo Falconi az az emigránsok kezébe volt, és ezáltal egy csomó menekült diák az ott lakott benn. Ugye aztán nagyon erős volt a nyomás, ugye végül az olasz állam is hát ki kellett egyezni valahogy a kádárizmuson, és így át kellett adni az épületet. Az Egyház Intézet visszament az emeletre, ugye, és a kiköltöző diákok pedig egy új kollégiumot kaptak. Egyébként 12. Pius pápa egy nagyon szép összeget segített, hogy béreljenek egy bérházban, a Via Cesnári 36-ban béreltek egy emeletet, és ma ott van egy szép 56-os emléktábla, Rómában a Magyar 56 emléktábla, a Csíkszentmihályi Róbert gyönyörű, magyar zászlós, gyönyörű domborműve emlékeztet erre, arra a segítségre, amit Olaszország, a pápa, a szolidáris barátok adtak ezeknek a diákoknak ahhoz, hogy befejezhessék az egyetemet. Pintér Lajos aztán ennek az örökségnek lett Veronában az őrző mai napig, és például vele az ő segítségével tudtunk elhelyezni például egy gyönyörű emléktáblát a Prokoló erődben, mert egykor ugye az Oberkommando, tehát a birodalom Észak-Itáliai hat főparancsnoksága az Veronában volt, és ezért egy csomó magyar katona élt ott és halt meg, és az ő emléküket őrzi például egy gyönyörű emléktábla, amit Pintér Lajos segítségével avattunk, de Pintér Lajosék, mint diákok, Pádova Egyetemnek is köszöntünk, tehát van egy bájos kis tábla egyik aulájában. Köszönetet mondtak a Pádova Egyetemnek, ahova aztán ők jártak, egy szép emléktáblával, hogy segítette 56-ot, annak eszméit és menekültjeit.
Ránézek az órára, és nagyon fogy az időnk. Azt szeretném megkérdezni, hogy tanár úr, hogy látod a 70-es évek magyar-olasz viszonyrendszerét, annál is inkább, mert ugye mondtad, hogy itt az előbb, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a Pápai Magyar Intézet végül is egy évig tartotta, és utána valahogy ki kellett egyezni a kádári Magyarországgal. Tehát a 70-es években, hát ugye egyértelmű, hogy Kádár látogatására gondolok, hogy odáig, illetve onnantól kezdve, hogy látod a magyar-olasz viszony alakulását?
Ugye az egyházzal való viszony mindig is drámaian belejátszott az olasz viszonyba. Noha természetesen a Vatikánváros állam, ugye a lateráni egyezmény óta ez egy teljesen önálló hatalmi alakulatként is tekinthető, de valóságosan azért, mert nem engedélyezték, hogy a diplomáciai kapcsolatok helyreálljanak Magyarország és a Vatikán között a második világháború után, ezért azután óhatatlanul az olasz követség, az olasz reláció hordozta a vatikáni mozzanatokat, és ennek van egy lenyűgöző története. Manapság egyébként egyre többen foglalkoznak, ezzel talán említsük Fejérdi András nevét, de még többen mások is foglalkoznak ezzel, hogy ez hogyan szőtte mindez át. Kezdetben ugye Osztályharc a kertkapunál, ezt a címet adta az egyik dolgozattól egyik fejezetének, ugyanis megpróbálták a pápa intézetet felszámolni a Palazzo Falconieriben 56 előtt. Ez aztán nem sikerült az olasz állam segítségével, hogy sikerül stabilizálni a helyzetet, de 64-ben, amikor egy részleges megegyezés kötött a magyar állam a Vatikánnal, akkor úgy döntöttek, hogy az emigráns papoknak el kell hagyni a Palazzo Falconierit, és Magyarországról jöttek új papok, akiknek egy része, ezt sajnos meg kell mondani, sajnos beszervezett ügynök volt. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, millió részlete van, talán egyszer egy másik beszélgetésben ebben mélyebben bele lehet menni. Lényeg az, hogy ugyanakkor kétségkívül Róma nem vetően egyezett ebbe bele. Ők bíztak Róma erejébe, bíztak ebbe, csak jöjjenek ide a papok. Nem baj, ha a kommunisták próbálkoznak. Nekünk megvannak a több ezer éves pedagógiai technikáink, megvan a vonzerőnk, meg át lehet ezt élni. Tehát magyarul bíztak abba, hogy itt, és ugye akkor még ne felejtsük el, hogy ez egy olyan politika, amely nem tudhatta, hogy ez a szocialistának nevezett állampárti diktatúra, rendszer, ez meddig fog tartani, ugye? Hát a cárizmus is nem tudom hány száz évig tartott, ugye? Tehát egyszerűen hosszú távra kellett berendezkedni, és ebből a szempontból a sokkal fontosabb szempont volt, hogy legyen meg az egyházszervezet, legyen keresztelés, esketés, temetés, ugye? És ehhez képest másodrangú, hogy az illető ad-e jelentéseket a titokban a titkos rendőrségnek. Egyébként lett olyan jelentést, amit az összes többi barátjával megbeszélt, és mindenki pontosan tudja, hogy minden egyes ügynök ügy az egy egyedi ügy, ezeket nagyon vigyázni kell, és nem szabad leegyszerűsíteni. Na most, amit kérdeztél, lehetőségek, hát ebben természetesen az egyik legérdekesebb forrás, az a te nagyszerű könyved Szál Józsefről, és az ő történetéről, egy elképesztő sztoriról van szó, ugye röviden, ugye egy magyar nagykövet, magyar követ, ugye magyar követ, illetve pont az, aki aztán nagykövetté válik, így van, ugye diszidál, miközben különben nagyon furcsa, de egész történet lenyűgözően furcsa, és aztán ő ugye beépül a titkosszolgálatokhoz, vagy ahhoz a bizonyos nevezett P2-es szabadkőműves Páholyba, ahol persze a szabadkőművesség már csak egy keret, egyfajta hatalmi háló szövéséhez.
Hát igen, Olaszországban a Páholyok léte az...
Mindig ott volt, ott van, de ennek a világnézeti tartalma nem az, mint máshol. Ugye ez az elitnek egy ilyen szervezkedési módja volt. Ugye, tehát ez is ott van a háttérben, de ott van az is, hogy a nyugat felé egyre szalonképesebb kádárizmus végül is ugye eléri azt, hogy a pápa pontosan az előbb említett perspektívában, tehát hogy hosszú távon kell együttműködni, ugye végül is fogadja a Kádár Jánost, és ezáltal mint egy jelzi azt, hogy ugyan a szovjet világbirodalom része, de azért a gulyás kommunizmus, meg a legvidámabb barak, az azért nem pont olyan, mint az összes többi. És hát mindnyáján tudjuk jól, hogy nem volt pont olyan. Igaz, hogy Románia sem volt pont olyan, és a Romániában miközben a legborzasztóbb ugye, nemzetiségi elnyomás zajlott, közben külpolitikailag éppen Ceausescu játszott ugye, egy ilyen nyugathoz közelebb álló szerepet. Tehát itt biztos, hogy nagyon sokféle mozzanatot meséletünk. De azt kell mondanunk, hogy Olaszország egy kicsit más volt. Én emlékszem például arra, hogy az egy a pesti közbeszédben, a pletyka közbeszédben az közismert volt, hogy úgymond, ha kitörne a világháború, akkor a mi rakéta ellenfelünk az Olaszország. Tehát, hogy Komézóval, vagy Szicíliával, hogy azok a rakéták fognak minket agyonlőni, és a nálunk levő szovjet rakéták fogják majd az olaszokat leverni. Ez is adott egyfajta, hogy mondjam, egyfajta kötődést, egyfajta kapcsolatot. És hogy mondjam, a nyugathoz való kötődésben azáltal, hogy a kádárizmus, a turizmust, ugye, tehát lehetővé tette, hogy a középosztály és az alsó rétegek valamennyire ugye, vagyonosodjanak, és lehetővé tette azt, hogy a bezártság élményen, ugye 30 napos, először csak a személyigazolványba, tehát betétlappal, majd ugye az úgynevezett útlevéllel lehetett utazni. Ebben Olaszország az egyik fő vonzerő volt, és onnantól, arról az oldalról pedig az úgynevezett digózás megjelenik. Ugye, tehát azáltal, hogy a beérkező olasz turistákkal való foglalkozás, hozzájuk való kötődés, ugye az valóban a magyar világnak, a magyar mindennapoknak a része lett. És ebből a szempontból biztos, hogy Olaszország mondjuk szorosabb és közelebbi kapcsolat volt, mint ők Svájc vagy akár Franciaország. És ez belejátszik ebbe a bizonyos 70-es években, ami persze Olaszországban az úgynevezett ólomévek.
Hú, igen, ez egy szörnyű időszak.
Az ólomévek, a 70-es évek végétől, vagy főleg a 80-as évek, ez úgynevezett ólomévek, amikor megjelenik a terrorizmus, megjelenik egy csomó borzasztó dolog.
Hát, hogy említettük Aldo Moro nevét. Ugye
hát igen. Én emlékszem, amikor az első nagy ösztöndíján volt 82-ben, akkor én ugye a modern és legújabb kori történeti könyvtárban jártam, ami a Palazzo Matteibe, te is oda jártál, tehát ismerted ezt, és ez pont annak az utcának a sarkán volt, ahol azt a bizonyos Renault 4-est megtalálták, amiben Aldo Moro holtteste volt. Tehát amikor kijöttem a palotából, ami hát egy elképesztő késő reneszánsz csoda, Barbarossa Frigyes óriás szobrai között mászkál az ember és millió római emlék, és közben pedig olvasgatja ugye Garibaldit és Kossuth Lajost, és akkor kilépek, és ott szemben mindig láttam a bronztáblát, igen, és ott Aldo Moro emléke. Tehát ez figyelmeztetett arra, hogy az valóban egy...
Igen, mert ugye ott oda tették le azt a Renault 4-est,
igen.
Pontosan félúton, vagy megközelítőleg félúton a kommunista párt és a kereszténydemokratáknak a székháza
között. Igen, mert úgynevezett sötét boltocskák utcában, ez a Villa del Bottega Oscurában, egy gyönyörű nagy ilyen bérpalota, ez volt a kommunista pánszékháza, ez a Via Caetanén vagyunk. Az a Caetani család egyébként, onnan például Liszt Ferenc egyik nagy partfogója is számított, tehát a Caetani palota van egyébként a felső sarkon, ahol ma is vannak a család birtokában Liszt dokumentumok például. És egy picit feljebb megyünk ugye ahhoz a térhez, ahol Marcus Aurelius szobra van, és ott volt a keresztény demokraták székháza.
Nagyon jó lenne még tovább beszélni.
Hát, ha lesz még erről alkalom.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és remélem, hogy azért meg tudtuk világítani, hogy milyen is az az ország, ahol az Esti Kurér reggel jelenik meg, illetve a leglassabb vonatokat gyorsítottaknak hívják. Köszönöm a figyelmet a hallgatóinknak, és szeretném ismételten felhívni a figyelmet, hogyha bármilyen hozzászólásuk, kérdésük van, akkor azt kérem, tegyék meg a podcast@nep.hu oldalon. Köszönöm szépen, viszont hallásra!